Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mostanság sok szó esett az egyházi törvényről. Állandó kérdés, mit is jelent az a kitétel, hogy történelmi egyház? Megvallom én, bár történelmi egyházhoz tartozom, nehezen fogalmazom meg a magam számára is, mit jelent a református egyház történelmisége. Talán azok értik ezt jobban, akik kívülről néznek minket. Számos olyan embert ismerek, akik felnőtt fejjel lettek reformátusok, és pontosan az vált számukra fontossá, hogy mély gyökerekhez kapcsolódhatnak. Most egy olyan házaspárt hallhatnak, akik éppen ezt fogalmazták meg nyár elején a budafoki református gyülekezetben, ahol felnőttként konfirmáltak. Simon Mátyás és Simon Anikó vallomását hallhatják.
Annyira jó akartam lenni mindig megfeleléskényszeres voltam, a szüleim nagyon magas elvárásokat támasztottak azért, mert ők nem tanulhattak, és azt szerették volna, hogy nekünk jobb legyen. Nem volt egyéb dolgunk, csak a tanulás, de az aztán maximálisan, nem is volt ezzel baj, csak én sokszor éreztem úgy, hogy a szeretetük attól függ, hogy én mit teljesítek. És az Istenhez való viszonyomat is igazából ez határozta meg, hogy én úgy gondoltam, hogy csak akkor fogad el engem, csak akkor lehetek valami jó státuszban nála, vagy úgy juthatok be a menny környékére valahogy, hogyha én maximálisan teljesítek, meg még annál is többet. Nagyon nehéz volt. Voltak közeli barátaim, akik egyházi iskolába jártak, kibukott belőlem, hogy én nem tudok jó keresztény lenni, hogy miért nem megy ez nekem. És akkor álltak is, én néztek, hogy tulajdonképpen ez nekem miért probléma, és nem is tudtak erre válaszolni. Ha még ők sem, akkor kicsoda. Volt egy ismerős házaspár, akik leköltöztek Zala megyébe a főiskola után tanítani. Ők hitre jutottak egy kis gyülekezetben, megtértek, és ez a fiú, ő nagyon úgy tudott válaszolni az én kérdéseimre, ami az én értelmemnek is, meg a lelkemnek is úgy kielégítő volt. Úgy éreztem, hogy na igen, ezt kerestem én eddig. Bemerítkeztem én ebben a gyülekezetben, és ott találkoztunk Matyival. Összeházasodtunk, jöttek ugye a gyerekek, és ebben a kis gyülekezetben egyre több probléma akadt, és hiszen sokáig hallgattunk ezekről. Egymás között beszélgettünk. Az, hogy eltávolodik a elmélet és az életgyakorlat. Hogy van egyfajta elvárási rendszer, aminek nem tudok megfelelni, ugyanakkor úgy éreztem, hogy mégis azt kell mutatnom, hogy én ennek megfelelek, mert ha engem betöltött a Szentlélek, akkor nem fordulhat az elő például, hogy beteg leszek, szegény leszek, vagy olyan lelki problémáim lesznek, amiket nem tudok önerőből úgymond csak az Istennel való kapcsolatomban megoldani. Lettem beteg, lett körülöttem más is beteg, voltak rossz anyagi helyzetek is, született beteg gyerekem is, ez eléggé nyilvánvaló lett, hogy ez nem a mi utunk. Nem azt mondom, hogy mindenkinek gyülekezetről gyülekezetre kell járnia, mert én nem hiszem, hogy ez jó. Talán könnyebb annak, aki beleszületik egy egyházba, és úgy érzi, hogy ott meg is találja a helyét, mint annak, akinek így saját magának kell úgymond megkeresni így a helyét. A gyerekeink kapcsán kerültünk végül is ide, úgyhogy amikor iskolába kerültek a fiúk, úgy gondoltuk, hogy mivel a mi kis gyülekezetünkben nem volt gyerekszolgálat, és azt láttuk, hogy a gyerekek azért mégsem maradhatnak hitoktatás nélkül, hogy kevés az, amit mi itthon nyújthatunk, hát akkor beiratjuk őket iskolába református hittanra. Akkor volt egy nyitottabb alkalom, ahová nem csak a gyülekezet közvetlen tagjai mentek el, akkor mi elmentünk és megnéztük. Nagyon tetszett az egésznek a légköre. Nem voltak erőszakosak velünk, igazából beszerettek minket a gyülekezetbe. Kóstolgattuk egymást, ismerkedtünk egymással, figyeltük őket, ők is figyeltek minket, amiben segíteni tudtunk, segítettünk. Több mint 3 éve vagyunk ott, és most ért meg bennünk, hogy akkor hivatalosan is a gyülekezet tagjainak kellene, hogy legyünk. És akkor kiderült, hogy ennek ugye ez a feltétele, hogy konfirmálnunk kellene. Nekem ez annyira nem volt ínyemre, mert én úgy gondoltam, hogy eleget tudok én már a Bibliáról, eleget tettem én már bizonyságot, mi kell még. Rendben kiállok, még egyszer bizonyságot teszek, hát na bum. Viszont egy évig azért legalább járni kéne konfirmációs órákra. Hát akkor megint néztem, hogy ugyan minek. Hogy mit tudok én már újat a Bibliából. Gondoltam, példát mutatok a gyerekeimnek, és akkor eljártunk. De amikor elkezdtük átbeszélni a Biblia után a KT-t, akkor az első kérdésnél nekem megint egy olyan Isten élményem volt, ami már nagyon régen voltak érdekes felismerések, mert más nézőpontból láttunk rá egy-egy történetre, de a KT az nagyon megérintett. Már az első kérdés, a vigasztalás. Úgy éreztem, hogy annyi minden rossz történt már velem, hogy Isten velem együtt sír, ugyanakkor ő tud adni valamit, ami az én könnyeimet elapasztja, felszárítja, és még mosolyogni is tudok utána.
Tehát te utad más volt.
Igen. Nem különbözik, hogy én úgymond úgy nőttem fel, hogy hit nélkül. Bár engem is megkereszteltek, a nagymamám a szomszédnénivel vitt el, evangélikusnak megkereszteltek. Ez titokban történt ráadásul, tehát így lopva elvittek és megkereszteltek. Ahogy felnőttem, szembesülnöm kellett a saját korlátaimmal, meg dolgaimmal, se fizikailag, se szellemileg nem vagyok, úgy fogalmazom, hogy ilyen nagy hal. Gondoltam én, hogy a nagyobb halak megeszik a kis halakat, és hogy valami nagy halnak kéne lenni, csak hát mire felnőttem, ezzel kellett szembesülnöm, hogy semmilyen módon nem vagyok nagy hal. És hát ott volt az a kérdés, hogy akkor mit kezdjek magammal, és valahogy engem is ilyen módon megtalált az Isten. Találkoztam hívő emberekkel, több éves folyamat volt, mire ez megérett bennem, hogy szeretnék úgy folytatni az életemet, hogy Istennel együtt, megértve, hogy mi az a kegyelem. Viszont ezen közben meg voltak barátaim, akik meg kis egyházakban voltak, és végül is ebbe a kis gyülekezetbe kezdtem el akkoriban járni. Anikóval összeismerkedtünk, összeházasodtunk. Tehát az, hogy eljöttünk onnan, ebben nem azt akarom hangsúlyozni, hogy ott valami olyan téves dolog volt. Inkább az, hogy még valamit szerettünk volna. Konkrétan akkor az, ahova jártunk, az egy olyan gyülekezet volt, ahol mondhatom azt, hogy nagy volt a fluktuáció tagokban is, meg olyan emberekben is, akik kiálltak és vasárnaponként mondjuk prédikáltak. Egy ilyen történelmi egyházban sokkal több ilyen fix pont van, ami ki van mondva, és ez nem feltétlenül jelenti azt, amivel sokszor vádként hangzik el, hogy megkövesedett üres hagyomány, hanem ezek olyan dolgok, olyan pontok, amik oszlopok, amik támaszok, amin állnak a dolgok. Mondjuk az evangélikus barátaimmal beszélgettünk őszintén a kételyeimről, lehet, hogy tévedés volt, lehet, hogy valamit rosszul láttam, de ott nem éreztem azt, hogy akkor most itt valami baj van velem, nem, mindent el lehetett mondani. És
nagyon sok a mérce?
Hogy nem is csak egy mérce van, hanem ez időnként változik, attól függően, hogy éppen kikerült olyan helyzetbe, hogy ő vasárnap prédikálhat. Akit mondjuk egy darabig vasárnaponként kiállt, és néhány hónap múlva egyszer csak eltűnt, ki tudja miért, illetve hát sokszor tudtuk, hogy miért. Én szerettem volna elköteleződni, és igazából nem tudtam, hogy hova.
Tehát nem volt az a fix.
Nem volt az a fix. És mondom, és igazából nagyon kevés ember volt, akivel erről őszintén tudtam volna beszélni. Hogy mi így hisszük, és akkor gyakorlatilag nem veszünk róla tudomást, mert a hitükbe ez nem fér bele. Mivel azért ott vagyunk egymás mellett, kénytelenek vagyunk tudomást venni róla, és ebben volt egy ilyen kettősség. Kezdtem ebben elveszni. De ez tényleg egy ilyen évekig tartó folyamat volt, amikor először csak elkezdtük érezni, hogy ez így valami nem stimmel, elkezdtünk erről beszélgetni.
Az volt az egyetlen biztos, hogy egy történelmi egyházat kerestek.
Igen.
Hogy nem szubjektív, nem attól függ az én hitéletem is, hogy mondjuk milyen egy adott gyülekezetnek a vezetője. Tehát egy történelmi egyházban van most itt egy lelkészünk, olyan, amilyen, ha majd ő utána egyszer lesz egy másik lelkész, ő is olyan lesz, amilyen, de ettől ez még egy református egyház marad. Míg az előző helyünkön majd azt láttuk, hogy gyülekezetek olyanok voltak, amilyen mondjuk a vezető lelkészük. És hogyha mondjuk valami történt egy ilyen emberrel, aki egy vezető volt, akkor általában egy ilyen űr maradt, meg egy ilyen válsághelyzet.
Szakadt a gyülekezet, igen.
Tehát, hogy sokkal nagyobb a hangsúly a szubjektivitáson.
Tényleg ebben a gyülekezetben én azt éltem meg örömmel, hogy ki vannak mondva és le vannak írva olyan alaptételek, ami azért azt gondolom, hogy mondhatni, hogy a legtöbb református gyülekezetben azért az egy alap, és arról indul a dolog.
Neked mit jelentett ez, hogy történelmi egyház?
Az, hogy történelmi egyház, mindenképpen az, hogy hagyományai vannak, hogy nagyon mély gyökerei vannak. És ha valaminek vannak nagyon mély gyökerei, akkor az azt jelenti, hogy az idő próbáját már kiállta, és nagyon valószínű, hogy ezután is állni fog. Tehát mondjuk most egy nagy fára gondoltam. Időjárás viszontagságainak ellen tud állni, nem hajlik meg.
És ott volt a kérdés ebben a kis gyülekezetben, hogy...
Igen, hogy dobál ide-oda. Tehát amikor jött egy-egy prédikátor, gyógyító, akkor rajongással voltak körbevéve, aztán ez a rajongás elmúlt, aztán kiderült, hogy valami mégsem stimmel a tanítása, vagy a személyek körül. Megtépázódtunk sokszor. Itt viszont úgy nem prédikálhat bárki, nem mondhat akármit, így sokkal jobban érzem a védettséget. Ismerem a Bibliát, utána lehet ugye olvasni dolgoknak, de mégis fontos az, hogy amit hallunk is, ige, az is megbízható legyen.
Mit szóltak a gyerekek?
Hogy konfirmáltunk?
Igen.
Hát meglepődtek. Tudták, hogy eljárunk, ugye a Péter bácsi az egy évig, és akkor Randiskának mondtuk úgy hetekkel előtte, hogy akkor vasárnap majd 8-án konfirmálunk. Hogy nézett ránk nagy szemekkel, hogy igen, meglepődött, de úgy örült neki, azt lát. Ákos fiunk meg elment ugye a gyerekisten tiszteletre is, és mondta, hogy jaj, hát nekem vissza kell mennem, nekem a szüleim most konfirmálnak, nekem azt hallanom kell. Úgyhogy ő is végül is így érdeklődéssel hallgatta. Nem úgy van nálunk szó itthon a hitről, hogy valami fajta élettől elrugaszkodott szembeszédeket tartanánk. Ettől én nagyon óckodom, mivel én magam ezt nagyon nem szeretem. Akkor adódnak helyzetek, akkor beszélünk róla, és úgy látom azért, hogy kamasságuk, meg kajlasságuk, meg mindenféle idétlenkedéseik ellenére azért nem falra hány borsó. És azért bízunk benne, hogy talán hitre jutnak igazi kapcsolatra Istennel, és akkor majd ő vezeti őket tovább.
Mondom, a picik még nem fogtak semmit fel.
Ebből nem. Most Anna a nagy, nem térítő, de sok mindent hoz haza az oviból. Hogy bemennek, áldás békességgel köszönnek, étkezés előtt imádkoznak, hát azt itthon is kiköveteli. Nem elég ám az édes Jézus saját szavakkal, tehát addig, ameddig nem hangzik el egy kötetlen ima, nem lehet neki fogni az étkezésnek. Meg énekel rengeteget, ez jó, meg nekünk is egy megerősítés.
Inkább csak így megerősítés, hogy a hagyomány, mivel ez nekem kimaradt. Én ezt teljesen én hiánynak érzem. Előző helyen ott azt hallottuk, hogy a hagyomány, hogy az üres dolog, hogy az élő kapcsolat Istennel. De hát a hagyomány az tud élő lenni. És hogyha van forma, akkor az működik. Míg amikor csak azt mondom, hogy az élet, de nincs formája, nem tudom mibe betölteni, akkor...
Szétfolyik.
Igen, ez is amire vágytunk.
Kapaszkodókra.
Akkor is, amikor tényleg olyan helyzetben vagyunk, akár valami nagyobb betegség, igen, attól még hívő vagyok, és attól még Isten nem engedett el, még hogyha én éppen ilyen hangulatban vagy állapotban is vagyok. És talán pont ilyenkor a hagyománya, amiben bele lehet kapaszkodni, amivel vissza lehet jönni.
Mély gyökerekkel bíró hit, ez azt is jelenti, hogy messze, tágasabban összetartozunk, mintha csupán személyes érzések kötnének össze. A református iskolákban igyekeznek ezeket a mély, korszakokon és határokon átívelő összekötő szálakat erősíteni. Az elmúlt évben 11 millió forintot gyűjtöttek össze a református diákok a kárpátaljai iskolák számára. Karcsai Nagy Éva beszélgetett Ábrám Tiborral, a Tiszáni Neni Református Egyházkerület főgondnokával, a miskolci Lévai József Református Gimnázium igazgatójával.
Kárpátaljai négy református gimnázium állami támogatást nem kap. Tehát egyházi forrásokból, külföldi támogatásokból mondhatni azt, hogy tengeti az életét, mert nagyon nehéz sorban működnek ezek az intézmények. 2009-ben a generális konvent, tehát a Kárpát-medencei református egyháztestek püspökei és főgondnokaiból álló tanácskozó testület úgy határozott, hogy tegyük ezt formálissá is, és egy közoktatási alapot hozott létre. Az a javaslat született, hogy mozgósítsuk a Kárpát-medencében körülbelül olyan 35 ezer református diákot ennek a célnak az érdekében. És egy olyan adománygyűjtési technikát dolgoztunk ki, amely a nyugati társadalmakban, akár az Egyesült Államokban közismert. Az volt a feladata a diákoknak, hogy kézbe kapnak egy kis tájékoztatót a Kárpát-aljai négy református gimnáziumról.
Mondjuk el, hogy melyek ezek?
A Nagyberegi, Nagydobronyi, Tivadarfalvi és Técsői gimnázium, ahol olyan 600-700 tanuló tanul, és nagyon fontos végvárai ezek a magyar nyelvi oktatásnak, ha lehet ezt mondani. Tehát kapott a négy gimnáziumra egy kis tájékoztatót minden egyes tanuló, és azt kértük tőlük, hogy keressenek meg öt rokont, ismerőst, vagy családtagot, mondják el nekik azt, hogy folyik egy ilyen adománygyűjtés, tehát ismertessék az öt emberrel azt, hogy van négy gimnázium Kárpátalján, akik nehéz helyzetben vannak, és nekik gyűjtünk most, és kérjenek 200 forintot. Nem 10 000-et, nem 5 000-et, hanem 200 forintot. Azért, mert meg kellett tapasztalni azt, hogy nem a nagy adományok, hanem az özvegyasszony két fillére az, ami megsokszorozható, és elméletileg ilyen módon 35 millió forintot gyűjthettek volna a Kárpát-medencében lévő intézmények, hogyha az óvodástól a érettségiző gimnazistáig mindenki részt vesz az adománygyűjtésben. Nagyon fontos volt az, hogy egy egységes, egyforma anyagot kapjanak meg az intézmények, és az intézmények közel fele részt vett ebben az adománygyűjtésben. Ez egy halatlan nagy szám, ugyanis tudjuk azt, hogy egy ilyen önkéntes, kvázi önkéntes felhívásra általában ennél jóval kevesebben szoktak megmozdulni. Nagyon sok intézmény megértette, hogy ennek az adománygyűjtésnek nem elsősorban, vagy nem kizárólag a pénz, amit összegyűjtöttek, az a hozadéka, hanem az, hogy a gyermekeink megtanulnak egy jó cél érdekében valami jót tenni. Én úgy fogalmaznék, hogy az összegyűjtött 11 millió forint az a ráadás. És ezzel a ráadással tudtuk segíteni a kárpátaljai testvéreinket, de a közvetlen hozadék az, hogy megmozdult a Kárpát-medencei református oktatás. A nagy többsége megértette ennek a célját. Nagyon-nagyon komoly mozgalommá vált, ha lehet ezt mondani, amelyet szeretnénk nem csak egyszeri alkalommal, hanem minden évben más-más céllal megszervezni.
Már kidolgozták, hogy jövőre milyen cél érdekében gyűjtik az adományt?
Igen. Négy olyan célt jelölt meg a generális konvent elnökségeinek tanácskozó testülete, amelyre az adományokat gyűjtjük ebben az évben, ezek pedig a következők. Elindítunk egy úgynevezett végvár programot. A magyar református intézmények, pláne a perem részén az egykori országunknak nyelvi, kulturális, hitbeli végvárként is szerepelnek és működnek, ahol magyarul tanulhatnak akár óvodáskortól a gyermekek és fiatalok, ott az a fajta erózió, amely sajnos a délerdélyi magyarságot, illetve a felvidéki magyarságot, a kárpátaljait is fenyegeti, az talán lassítható, sőt egy építkezés indítható el. Ezért 2011-ben egy részét az adománynak arra fogjuk fordítani, hogy azokat a közösségeket támogassuk, ahol például óvodákat szeretnének indítani. A másik továbbra is a megmaradási program lesz, arra fogjuk fordítani, hogy a kárpátaljai intézmények, illetve a felvidéki intézmények, felvidéken máskülönben 7-7-es református intézmény működik, 2 gimnázium és 5 általános iskola, ők is bekapcsolódhassanak ebbe a működési támogatást nyújtó akcióba, illetve nagy örömünkre Szerbiában is indult óvoda, ott általános iskola és középfokú oktatási intézmény református nincs, de óvoda 2 is, vagy most már úgy tudjuk, hogy több is működik. A harmadik program keretén belül minden gimnazista, aki a tanulmányait 2012. szeptemberében kezdi el, az egy újfordítású teljes Bibliát kap, és lesz egy kisebb része, amely egy ilyen gyors segély alapként fog működni. Ide azok az intézmények fordulhatnak majd egyszeri támogatásért, akiknek a működésében az év folyamán valamilyen nem várt esemény történik, amely megnehezíti a működésüket. Tehát ez a 4 cél az, amelynek érdekében ismét megkeressük a Kárpát-medencei református oktatási intézményeket, hogy gyűjtsenek adományokat ezekre a célokra. Más, tehát például a debreceni református gimnáziumban egyetlen egy tanuló több mint 15.000 forintot gyűjtött, mert megértette azt, hogy ez egy jó dolog, és nem 5 ismerősét, rokonát, hozzátartozóját kereste meg, hanem ennél sokkal többet, és azt is legyük hozzá, hogy azért vannak olyan megkeresettek, akik azt mondják, hogy igen, hát te 200 forintot kérsz, de én 1000 forintot tudok adni, és azt szívesen adom.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A mai korban talán a legnehezebb feladat az, hogy valami lelki minőséget adjunk át úgy, hogy az ne csupán az adott pillanatban váljon fontossá, hanem a múltból a jövőbe kössük a pillanatot, és ez legyen ráadásul minőség. Ma a mostani érzésünk számít csupán, ezt olvassuk mindenfelé. Tóth Máté Miklós egy olyan író, aki a múltat szeretné mai érzésként megélni. Nemrég megjelent édesanyjáról egy könyv, folyamatosan adják a debreceni Csokonai Színházban Károlyi Gáspárról szóló monodrámáját. Kis Sándor beszélgetett Tóth Máté Miklóssal.
Debrecenbe kerültem az itteni kollégiumba. Itt a színházba szinte beleszerettem, ami óriási kontraszt volt, hiszen a kollégium kemény vasfegyelmével szemben valahogy nekem a szabadság illúzióját adta. Egyenes út vezetett már innen a színművészeti főiskolára. El is akartam menni én mindjárt segédszínésznek Miskolcon, de drága édesapám azt mondta, hogy arról szó sem lehet, csak ha felvesznek a főiskolára. Előre örült annak, hogy mint pap gyereket majd úgyse vesznek föl. Igen ám, de közben volt egy forradalmunk, mely után lazult a hatalom fegyelme, és fölvettek a színművészeti főiskolára 1957-ben. Drága emlékű Súlyok Mária, aki tanárom volt, nem tudta nekem megbocsátani, hogy ott hagytam a színészi pályát, mert ő csak színésznek képzelt el, és hiába küldtem el neki már az első megjelent verses könyvemet, nem is reagált erre. Hogy mi indította el ez bennem, hogy leugorva tália szekeréről próbáljak fölkapaszkodni a Pegazusra? Talán az, hogy a művészeti pályák közül a legkiszolgáltatottabb a színészet, és én a kiszolgáltatottságot világéletemben gyűlöltem. Itt nem szabja meg, és nem szabhatja meg senki, hogy miről írok. Maradtam változatlanul a színháznál, csak most már drámaíróként elsősorban. Amikor lementem például Veszprémbe színésznek, rögtön egy olyan újságcikk jelent meg rólam, hogy az Adi arcú színész. Talán a sors iróniája, talán Isten útjának is gondolom, hogy amit mindenki akart, és drukkolt nekem a barátaim, hogy eljátszhassam Adit filmen. Nem játszhattam el, mert nem is készült Adiról film. Ennyi. Talán nem is készülhetett. Mindig az jut eszembe, hogy így kellett, hogy történjen, mert ha történetesen eljátszom Adit, talán elkanyarított volna attól, hogy író legyek. Isten viszont azt akarta, hogy író legyek. Ajándéknak tekintem tőle, és nem bántam meg. Olyan nagyszerű, református egyéniségekről is íjak regényt vagy drámát, akik nagyon is az ő szolgái voltak. Hát gondolok itt elsősorban Mélius Juhász Péterre, Károli Gáspárra. Az kellett, hogy ezekről írjak, közelebb hozza a mához. Anélkül, hogy egy jottányit is aktualizáltam volna, mégis mindegyik drámámra azt mondták, hogy milyen aktuális. És ha te nézed a színpadon, akkor ha arra gondolsz, hogy ilyen is lehetett Károli Gáspár vagy Mélius, akkor én már elértem a célomat, és akkor már én nem számítok, csak ők, akiket te látsz. Sokszor nem úgy láttam az egyházamat, ahogy azt látni kellene. Most úgy látom. Hiányoznak a mai Méliuszok ebből az egyházból, de nagyon. Mindazonáltal én változatlanul református vagyok. Ez az én otthonom lelki értelemben is. Úgyhogy ezt nem tudják tőlem elorozni azok a esetleg kontraszelektált rossz papok sem, mert ez felettük áll. Ugye én faluról jöttem, drága édesapám ott volt református lelkész Tiszalúcon, és akkor egy ünnep, amikor összejöttünk a templomba, annak valóban a megemelkedett hangulata volt. Úgy jöttek a templomba az emberek, még az én gyerekkoromban, mintha hazamennének.
Rádai, Mélius, Szenci, mint férfiak. A nők hol maradtak a drámák sorából?
Volt egy csipetnyi lelki furdalásom, hogy igazán nagy női főszerepeket nem írtam. Ezt pótoltam most, nem is olyan régen, az Anyám könyve című művem, amit drága édesanyámnak adtam, akartam neki adni valami igazán szép ajándékot. Ebből a könyvből írtam én egy monodrámát. Két arcú írónak tartom magam. A humort legalább olyan fontosnak tekintem, mint a drámai műveimet. Most készítem kiadásra a komédiáimat egy kötetben. A hívő embernek is van humora, a hívő ember is szeret nevetni, notabene Isten a nevetést is az ember szolgálatába állította. Hát hiszen a református papok azok jókedélyűek voltak a nagy általánosságban. Én mindig azt mondom, lelkésznek lenni, vagy ahogy én szoktam említeni, prédikátornak, az egy egész embert kiváló hivatás.
Milyen a jó prédikátor?
A jó prédikátor először is jól tud beszélni. Régi adom, ahogy elalszik Józsi bácsi, és hortyog is természetesen, és ez már idegesíti a papot, és leszól a mellette ülő Miska bácsinak, hogy költse már föl! Hát, feleli Miska bácsi, költse fel az, aki elaltatta. Úgyhogy summázva ne szorítsuk ki már a humort. A prédikációban is lehet. Hallgatják a papot, már hatodszor ismétli ugyanazt, és megszólal a gyerek az apjának, hogy apa, mikor fejezi már be? Ó, fiam, már régen befejezte, csak nem tudja abba hagyni. Na, kérlek szépen, a felkészületlen papok, és nyilvánvalóan a rossz írók sajátja az, hogy csak úgy írják, mondják.
Prédikátorokról beszéltünk, önnek több őse is prédikátor volt, és írt az emlékükre egy verset.
Az poetikámnak is tekintem. Őseim a prédikátorok. Debrecenben, hol a szószéken egykor, a kiáltó szavú Mélius püspök állt, még inkább nyomaszt a felelősség, hogy református prédikátorok leszármazottjaként vajon tettem-e én is a magamét, láncszemgyanánt hozzájuk kapcsolódva. S tudtam-e szólni olykor helyettük is, mert érzem, hogy figyelnek engem ezek a szigorú prédikátorok, számon tartják, mit írok, mit mondok, és ha hazugságon kapnának rajta, a harang zúgását is túlzúgná feddésük, és a nyitott Bibliából ők üzennének kemény profécia által. Hiszen elszakadni tőlük nem tudok. Palástos árnyaikkal együtt kell élnem, mert vigyázó felmenőim is a prédikátorok. Muszáj hát a kedvükre tennem, magyarságomban és a hitemben. Hogy amikor majd szembe jönnek velem csillagporos útján a túlvilágnak, ne kelljen őket szégyen szemre kikerülnöm.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.